Ideje átállni. Minden, amit a digitális műsorszolgáltatásról tudni érdemes a Millenáris Park kiállítása segítségével. Amit a szem már nem lát. Érdekességek a távcsőről, utódairól és a világegyetemről. Folytatjuk a távcső történetét bemutató sorozatunkat. Recept az élethez. A sikeres boldog élet titka, ez az, amit mindannyian keresünk felnőtt korban, miközben majdnem minden 6 éves kor előtt dől el. A gyerekkori emlékek többnyire törlődnek, ám éppen az ekkor ért hatásokon múlik leginkább, hogy boldogok leszünk-e vagy sem. Amikor el kell szakadni a családtól, hova menjen a baba, ha nem tud otthon maradni a mama? Mit tehet a szülő annak érdekében, hogy a pici könnyen kilépjen a családi millióból?
A gyermek testi-lelki fejlődése születésétől fogva a mi kezünkben van. Tőlünk függ, hogy milyen felnőtt lesz belőle, milyen lesz a személyisége, habitusa, jó vagy rossz ember válik belőle. De talán ami még ezeknél is fontosabb. Ahhoz, hogy önértékelése a helyén legyen, illetve hogy megfelelő mennyiségű önbizalmat hordozzon magában, ennek felelőssége szintén a mi vállunkat nyomja. Legyünk akár szülők, nevelők, óvónők, tanárok, pedagógusok, vagy akár csak alkalmi játszó pajtásai a gyereknek. Ha egy gyermek kikerül az otthoni biztonságos környezetből, nagyon fontos, hogy szeretet vegye körül. Kevesen tudják, hogy nem csupán magánbölcsődék, magánóvodák vagy játszóházak közül választhatnak a szülők, hanem léteznek úgynevezett családi napközik is. Ezekben is megpróbálják otthonossá tenni a környezetet, és a kis létszámú csoportokban olyan szerető, biztonságos légkört teremtenek, ahol mindig szívesen időzik a gyermek.
A családi napközi azért jött létre, hogy azoknak a gyerekeknek, akik a bölcsődei és óvodai ellátásból kimaradnak, valamilyen lehetőséget nyújtsunk. A gyerekek 27-es kortól 14 éves korig járhatnak hozzánk. Ez azt jelenti, hogy ha az édesanyja nem szeretné állami óvodába vagy bölcsődébe adni a gyerekét, akkor lehetősége van egy ilyen szolgáltatásra. Mindenképpen tisztáznunk kell, hogy a családi napközi nem egy intézmény, hanem egy szociális szolgáltatás, amit a szülő szabadon választhat magának. Nagyon-nagyon fontos azt is megemlítenünk, hogy itt hétfőről van szó, tehát kicsi csoportokban gondolkodunk, és egy csoportban csak hétfő lehet, a hétfőhöz pedig 2 pedagógus tartozik. Családi napköziből van millió, óvodából, bölcsődéből is, de úgy gondolom, hogy manapság a gyerekek számára nagyon-nagyon fontos, hogy kicsi korukban elkezdjenek egy idegen nyelven megismerkedni, és mindenképpen a fő célunk az, hogy a gyerekeknek az angol nyelvet játékosan, szeretetteljesen és mókásan bevezessük a mindennapjaikban, és minden egyes foglalkozásunk igazából az angol köré csoportosul, hiszen ugyanúgy, mint a normál óvodákban nálunk is van zene, van kézműves foglalkozás, torna és minden egyéb, de attól speciális, hogy próbálunk mindent angolul a gyerekek számára nyújtani. Amikor kitaláltuk, hogy családi napközit fogunk üzemeltetni, az első és legfontosabb dolog az volt, hogy meg kell felelnünk az elvárásoknak. Tehát igazából engedélyköteles egy családi napközinek a megnyitása, és figyelembe kellett vennünk, hogy a szakhatóságok milyen követeléseket támasztanak felénk, és egyértelmű, hogy amikor ennek meg tudtunk felelni, akkor kellett elgondolkodni, hogy milyen korosztályú gyerekekkel szeretnénk foglalkozni, és mivel, hogy ugye nagyon-nagyon kevés az óvoda és kevés a bölcsőde, ezért úgy gondoltam, hogy lehetőséget biztosítunk mind a bölcsőde és mind az óvodáskorú gyerekek elhelyezésére, és egyértelmű, hogy itt figyelemmel kellett kísérnünk azt, hogy ugye a mai megváltozott és felgyorsult világban a mai gyerekeknek teljesen más szükségleteik és igényeik vannak, mint régebben. Tehát mindenképpen olyan foglalkozásokat, olyan szolgáltatást és egyértelműen olyan környezetet kellett biztosítanunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyerek a családból kiszakadva biztonságban érezhessék magukat, hiszen az, hogy az édesanyja vagyis a szülő is a gyerek között biztonság van, az egy adott dolog. De az, hogy mi hogy érjük el, egyértelmű, hogy valamilyen kötődés kell, hogy kialakuljon a gyerekek is köztünk. És nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy azok a gyerekek, akik hozzánk jelentkeznek, nagyon-nagyon kevés időt szánjanak arra a szülők, hogy elnyújtsuk ezt a beszoktatási időszakot, de egyértelmű, hogy ez a beszoktatás mindenképpen a szülővel, anyukával, apukával történik, és utána egyértelmű, hogy a gyerek, hogyha anyuka jelenlétében biztonságban érzi magát, akkor a későbbiekben anyuka nélkül is jól érezze magát. Nagyon szerettem volna egy olyan környezetet találni a gyerekek számára, ami hasonló elrendezésben, kialakításban és berendezésben, mint egy családi ház, hiszen attól családi napközi egy családi napközi, hogy egy családi házban tudja az ember üzemeltetni. Nagyon fontos azt megemlítenünk, hogy a gyerekeket most akarva, akaratlanul ugye elszakítjuk a családjuktól, és megpróbálunk egy másik családmodellt köré építeni. Ezáltal ugye a két óvónéni is, aki foglalkozik a gyerekekkel, megpróbál valamilyen anyuka-apuka pótló szerepet betölteni a gyerek számára, és egyértelmű, hogy odafigyelünk arra is, hogy betegséget ne nagyon hozzanak be a gyerekek a családi napközibe. Tehát ahol több a gyerek, több a lehetőség arra, hogy megbetegszik a gyerek. Itt 7 gyerekre kell odafigyelnünk, és nagyon-nagyon hálás vagyok a szülőknek, hogy ezt tiszteletbe is tartják, hogyha valamilyen kis probléma már adódik a gyerekeknél, akkor már nem hozzák közösségbe. Mielőtt a családi napközit megnyitottuk, én évekig önkormányzati állami óvodákban tartottam angol foglalkozásokat gyerekeknek, és nagyon-nagyon sikeres volt, és nagyon nagy eredményeket értünk el a kicsi gyerekekkel is, ugye, hiszen nagyon-nagyon fontos a gyerekek korai nyelvoktatása. Ezen kívül viszont az önkormányzati óvodák előtt több évig kint éltem Amerikában, és ott láttam ezt a modellt. Tehát az amerikaiak is ugyanúgy szeretnék megvalósítani, hogy nagyon-nagyon kevés gyerekkel próbálnak családias hangulatba foglalkozni a gyerekekkel.
Attól függetlenül, hogy a gyermek jól érzi-e magát valamilyen intézményben, meg kell alapozni a biztonsági érzetét a családi környezetben. Hiszen ahhoz, hogy teljesen át tudja magát adni az újfajta játékok, foglalkozások izgalmának, örömének, védelemben kell éreznie magát az idegen helyen.
Hogyha megkapja otthon azt a szeretetet, azt a törődést, amire neki alapvetően szüksége van, akkor ki fog alakulni egy olyan egészséges egyensúly a gondozónőkkel, a nevelőkkel, amire a gyereknek ahhoz szüksége van, hogy ott az intézményben jól érezze magát, azonban ő tudni fogja, hogy nem az óvónéni, az anyukája. De ez csak abban az esetben, hogyha otthon megkapja a megfelelő szeretetet és a figyelmet.
Ha csak abból a szóból indulunk ki, hogy anyanyelv, ez mindenkinek egyértelmű lehet, hogy az édesanyától vagy a szülőtől, hogyha olyan élethelyzet áll elő, akkor a legközelebbi családtagoktól tanulhatja meg a gyermek az anyanyelvét. Ennek az érzelmi biztonságon túl a nyelvi fejlődéshez és minden egyéb kognitív fejlődéshez nagyon fontos az egymásra figyelés, az utánzás, a visszajelzés, tehát ezek a szavak, ezek a kapcsolati tényezők fontosak a nyelvfejlődéshez.
Érdekességek a távcsőről, utódairól és a világegyetemről. Hamarosan folytatjuk a távcső történetét bemutató sorozatunkat. Fekete-fehér színes LCD plazma. A televízió fejlődését még könnyen nyomon követtük, ám a műsorszórás is fejlődik, és ezt már nehezebben láthatjuk át. Ha eddig tartottak a digitális műsorszolgáltatásra való átállástól, akkor itt az idő, meg kell vele ismerkedni. Interaktív tárlat segített ebben a Millenáris Parkon, igaz a kiállítás ma már nem látható, a következő riportból azonban minden kiderül.
A digitális átállás egy eléggé összetett folyamat, aminek része a kábeltelevízió hálózatok digitalizálása, része az, hogy egyáltalán a televíziózás átkerül egy analóg, hagyományos platformról egy digitális technológiára, és a legfontosabb eleme ennek a folyamatnak talán az, hogy a jelenlegi földfelszíni analóg tévéadást 2011 végéig fel fogja váltani nem csak Magyarországon, hanem egész Európában az úgynevezett digitális földfelszíni adás, ami a fogyasztó számára azt jelenti, hogy míg jelenleg analóg földfelszíni módon 3 darab televízióadást tud nézni, addig ezután már most is jelenleg 7-9-et tud fogni, és majd az átállás után, amikor újabb frekvenciák felszabadulnak, még akár ennél lényegesen többet is. Az ország számára pedig azt jelenti, hogy a televíziós piacon, tehát a nézői oldalán a televíziós piacnak nyilvánvalóan erősödik a verseny különböző szolgáltatók között, hiszen most a földfelszíni digitális platformmal mindenkinek az az elvárása, hogy egy olyan tévézési mód jön létre, amelyik versenyképes mondjuk a kábel tévével, versenyképes a műholdas tévével, vagy az internet alapú televíziózással. Az országnak emellett pedig még azt jelenti, és ez is nagyon fontos, hogy a meglévő nagyon szűkös frekvencia készletünket sokkal gazdaságosabban tudjuk felhasználni. Ezt egy oldalról jelzi, hogy ma 3 tévé fér el analóg módon, és már mellette elfér 9 digitálisan. Másrészt pedig azt is jelentheti, és ez egész Európának a terve, hogy 2011 után ezen a frekvencián, ami ma az analóg adás ment, amellett, hogy megmaradt természetesen és bővül a digitális platform, még mód lesz széles sávú adatátviteli, vezeték nélküli internet szolgáltatásokra is, tehát sokkal, de sokkal gazdaságosabban használjuk a frekvenciát. A legközvetlenebbül érintettek azok, akik ma földfelszíni analóg adást néznek, szoba vagy tető antennával. Az ő esetükben azt jelenti, hogy 2011 végéig valamilyen fogyasztói döntést kell hozniuk arról, hogy a jövőben hogyan akarnak televíziózni. Előfizetnek valamelyik kábel tévére, műholdas tévére vagy internetes tévére, vagy pedig beszereznek egy olyan set-top boxot, jelátalakító berendezést, egy kis dobozt, ami lehetővé teszi, hogy a meglévő antennájuk és a meglévő televíziókészülékök közé ezt beillesztve nézzék a földfelszíni digitális tévét. Vagy esetleg, hogyha valaki új televíziót akar venni, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy egy olyan tévét vegyen, amiben van beépített úgynevezett MPEG-4-es tuner, mert akkor ez a tévé alkalmas lesz a földfelszíni vételre egyéb eszköz nélkül, természetesen antennával. Természetesen a néző számára semmi sem kötelező, de az semmiképpen nem kötelező, hogy ő a földfelszíni analóg platformról a digitális földfelszínére váltson. Számára ez egy lehetőség. A kötelező annyiban kötelező, hogy az Európai Uniónak egy irányelve szerint 2011 végéig az egész unió területén meg kell szüntetni az analóg adást, éppen a frekvenciák gazdaságosabb kihasználása érdekében. Az egész televíziózás átáll a digitális irányba, az pedig azzal fog járni nyilvánvalóan, hogy akár földfelszínen, akár a többi platformon az analóg adásoknál lényegesen jobb hangminőséggel, lényegesen jobb, szebb képpel találkozhatunk. Megjelennek olyan szolgáltatások, mint mondjuk az elektronikus műsorújság, ami egyértelműen a fogyasztó kényelmét javítja, emellett pedig valószínűleg a digitális televíziózás kicsit hosszabb távon átrendezi az egész televíziózást. Egy kicsit elmegyünk majd abba az irányba, hogy úgy használjuk a tévét, mint mondjuk az internetet. De nem akkor nézem meg a hírműsort, amikor adják, hanem akkor nézem meg, amikor én akarom.
Folytatjuk a távcső történetét bemutató sorozatunkat. A film a Csillagászat nemzetközi éve alkalmából készült tavaly. Titkok és érdekességek a távcső utódairól, köztük a rádióteleszkópról és az obszervatóriumokról.
Ez a fejezet arról szól, hogy mi van azon a hullámos tartományon kívül, amit a mi szemünk lát. Ugye az égitestek, azok az elektromágneses színkép teljes tartományán sugároznak. Mi ebből egy rendkívül szűk területet látunk a szemünkkel, és eddig az optikai csillagászatról beszéltünk úgy nagyjából, a film is arról szólt.
A teljes elektromágneses színkép 60 oktávot ölel fel. Egy oktáv kétszeres hullámhoz különbségnek felel meg. A szemünkkel egyetlen oktávnyi tartományt látunk, ez pedig a vörös színű fénytől az ibolyáig terjed.
Ezen kívül is vannak hullámhosszak, például ugye a rádiótartományban és a röntgentartományban is a csillagok sugároznak, sőt erőteljesen sugároznak. Ezeknek is vannak megfelelő távcsövei, rádióantennák, rádiótávcsövek, és például ezt itt talán így eszembe jutott és megemlíteném, ahogy a fényszennyezés zavarja az optikai távcsövet, ugye a rádiószennyezés, a rádiócsillagászatot. Más a hullámhoz, mások a távcsövek, nem a megszokott alakúak. Rádióinterferometriában nagyon pontos képet kaphatunk a távoli égitestekről is. Egymástól nagyobb távolságban elhelyezkedő távcsövek, rádiótávcsövek, de optikaira is igaz, úgy viselkednek, minthogyha egy akkora méretű távcső lenne, mint a kettő között a távolság, és ezért a szögfelbontása az nagyon megnövekedik rádió, és hát optikai távcsöveknek is persze.
Tehát akkor egy objektumnak a szerkezetét már lehet vizsgálni.
Igen, igen. Erről van szó, és hát ugye a jövő zenéje, és a nem túl távoli jövő zenéje talán az, hogy már a mi naprendszerünkön kívüli bolygóknak a felszínét is esetleg lehetne látni. Én nem hiszem, hogy ez olyan túl messze volna.
When you listen to your favorite piece of music, your ears pick up on a very wide range of frequencies, from the deepest rumblings of the bass to the very highest pitched vibrations. Now imagine your ears were only sensitive to a very limited range of frequencies. You'd miss out on most of the good stuff. But that's essentially the situations that astronomers are in. Our eyes are only sensitive to a very narrow range of light frequencies, visible light, but we are completely blind to all other forms of electromagnetic radiation. However, there are many objects in the universe that do emit radiation at other parts of the electromagnetic spectrum. For example, in the 1930s, it was discovered by accident that there are radio waves coming from the depths of space. Some of these waves have the same frequency as your favorite radio station, but they are much weaker, and of course there's nothing to listen to. In order to tune in to the radio universe, you need some sort of receiver, a radio telescope. Now for all but the longest wavelengths, a radio telescope is just a dish, much like the main mirror of an optical telescope. But because radio waves are so much longer than visible light waves, the surface of a dish doesn't have to be nearly as smooth as the surface of a mirror. And that's the reason why it's so much easier to build a large radio telescope than it is to build a large optical telescope. Also, at radio wavelengths, it is much easier to do interferometry, that is, to increase the level of detail that can be seen by combining the light from two separate telescopes as if they were part of a single giant dish. The Very Large Array in New Mexico, for example, consists of 27 separate antennas, each measuring 25 meters across. Now, each antenna can be moved around individually. And in its most extended configuration, the virtual dish mimicked by the array measures 36 kilometers across. So what does the universe look like in the radio? Well, for a start, our sun shines very brightly at radio wavelengths. So does the center of our Milky Way galaxy. But there's more. Pulsars are very dense stellar corpses that emit radio waves only into a very narrow beam. In addition, they rotate at speeds of up to several hundred revolutions per second. So in effect, a pulsar looks like a rotating radio lighthouse. And what we see from them is a very regular and fast sequence of very short radio pulses, hence the name. The radio source known as Cassiopeia A is in fact the remnant of a supernova that exploded in the 17th century. Centaurus A, Cygnus A, and Virgo A are all giant galaxies that pour out huge amounts of radio waves. Each galaxy is powered by a massive black hole at its center. Some of these radio galaxies and quasars are so powerful that their signals can still be detected from a distance of 10 billion light years. And then there's the faint, relatively short wavelength radio hiss that fills the entire universe. This is known as the cosmic microwave background, and it is the echo of the Big Bang, the very afterglow of the hot beginnings of the universe.
Each and every part of the spectrum has its own story to tell. At millimeter and submillimeter wavelengths, astronomers study the formation of galaxies in the early universe and the origin of stars and planets in our own Milky Way. But most of this radiation is blocked by water vapor in our atmosphere. To observe it, you need to go high and dry. To Llanow de Chafna Tor, for example. At 5 kilometers above sea level, this surrealistic plateau in northern Chile is the construction site of ALMA, the Atacama Large Millimeter Array. When completed in 2014, ALMA will be the largest astronomical observatory ever built. 64 antennas, each weighing 100 tons, will work in unison. Giant trucks will spread them out over an area as large as London to increase the detail of the image or bring them close together to provide a wider view. Each move will be made with millimeter precision.
Many objects in the universe also glow in the infrared. Discovered by William Herschel, infrared radiation is often also called heat radiation because it is emitted by all relatively warm objects, including humans. You may be more familiar with infrared radiation than you think, because on Earth, this kind of radiation is used by night vision goggles and cameras. But to detect the faint infrared glow from distant objects, astronomers need very sensitive detectors, cooled down to just a few degrees above absolute zero in order to suppress their own heat radiation. Today, most big optical telescopes are also equipped with infrared cameras. They allow you to see right through a cosmic dust cloud, revealing the newborn stars inside, something that just cannot be seen in the optical. For example, take this optical image of the famous stellar nursery in Orion. But look how different it is when seen through the eyes of an infrared camera. Being able to see in the infrared is also very helpful when studying the most distant galaxies. The newborn stars in a young galaxy shine very brightly in the ultraviolet. But then this ultraviolet light has to travel for billions of years across the expanding universe. The expansion stretches the light waves, so that when they are received by us, they've been shifted all the way into the near infrared.
This stylish instrument is the Magic Telescope on La Palma. It searches the sky for cosmic gamma rays, the most energetic form of radiation in nature. Lucky for us, the lethal gamma rays are blocked by the Earth's atmosphere, but they do leave behind footprints for astronomers to study. After hitting the atmosphere, they produce cascades of energetic particles. These, in turn, cause a faint glow that magic can see. And here's the Pierre Auger Observatory in Argentina. It doesn't even look like a telescope. Pierre Auger consists of 1,600 detectors, spread over 3,000 square kilometers. They catch the particle fallout of cosmic rays from distant supernovas and black holes. And what about neutrino detectors, built in deep mines or beneath the surface of the ocean, or in the Antarctic ice? Could you call those telescopes? Well, why not? After all, they do observe the universe, even if they don't capture data from the electromagnetic spectrum. Neutrinos are elusive particles that are produced in the sun and supernova explosions. They were even produced in the Big Bang itself. Unlike other elementary particles, neutrinos can pass through regular matter, travel near the speed of light, and have no electric charge. Although these particles may be difficult to study, they are plentiful. Each second, more than 50 trillion electron neutrinos from the sun pass through you. Finally, astronomers and physicists have joined forces to build gravitational wave detectors. These telescopes do not observe radiation or catch particles. Instead, they measure tiny ripples in the very structure of space-time, a concept predicted by Albert Einstein's theory of relativity. With a stunning variety of instruments, astronomers have opened up the full spectrum of electromagnetic radiation, and have even ventured beyond. But some observations simply can't be done from the ground. The answer? Space telescopes.
Nigériában a nomád népek legkedveltebb szórakozása a tevehajtó verseny. Egy futam, amire a sportág leghíresebb versenyzői neveznek. Egy nap, amely örök dicsőséget hozhat a győztesnek. Egy mesébe illő nyeremény, amely megváltoztathatja egy falu életét. A nagy tevefuttatás. Francia ismeretterjesztő film szerda délután 3 óra 10 perckor a Duna Televízióban.
Milner Ripper Stifttel ön is ilyen egyszerűen szabadulhat meg a körömgombától. Hiszen vívőanyaga könnyedén átjut a körömlemezen, így célzott hatékonysággal kezeli a fertőzést. Milner Ripper Stift, szabaduljon meg a körömgombától. Keresse a patikákban, a kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Épp csak egy kicsi hiányzik. Kisebb összegű kölcsönökért sürgős esetben hívja a Providentet. 0640 50 50 50.
A mindennapos mozdulatok is komoly sportteljesítményt követelhetnek azoktól, akiknél már jelentkeztek az izületek kopásával járó kellemetlenségek. Akár a fájdalommentes mozgás, akár a sérülésmentes sportolás a cél, izületeinkről a Sportszerű gondoskodik. Béres Sportszerű Forte. Komplex megoldás izületi problémákra.
Doktornő, én már nem tudom, ki vagyok. Eddig azt hittem, egyszerű vizes porszívónak születtem, de néha azon kapom magam, hogy felszívom a kiömlött folyadékot, és gőzölve tisztítok. Aztán egyszer csak profi vasalóvá válok, a következő pillanatban pedig már gőzzel fertőtlenítek. Még a levegőt is párásítom, sőt, aromaterápiával is foglalkozom. Mondja, vajon szuperhős vagyok?
Ne aggódjon, maga csak a Tutto Luxo. 6 funkció, 1 készülékben.
Ha a fogmosáskor vérezni szokott a fogínye, valamit tudnia kell. A különbség e között és e között a Parodontax fogkrém. A Parodontax 70% aktív hatóanyagot tartalmaz és segít megszüntetni a fogínyvérzést. A fogínyvérzés az ínybetegség egyik első jele lehet. És ez a különbséget jelentheti e között és e között. Parodontax fogkrém segít megszüntetni a fogínyvérzést.